Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domani Csandrás, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második részében először arról hallhatnak, hogy az amerikaiak és a szövetségeseik elindították az iszlám állam dzsihadista szervezet állásai elleni légicsapásokat Szíriában. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, Exterde Tibor kérdezte arról, hogy mekkora nemzetközi támogatás áll az akció mögött.
Az elmúlt napokban óriási vita volt az ENSZ-be az ISZ elleni föllépésről. Gyakorlatilag a biztonsági tanács egyhangulag egyetértett abba, hogy Irak ellen föl kell lépni, szét kell bombázni az ottani ISZ állásokat. Szíria esetében azonban, aki támogatta az Egyesült Államok politikáját, az csak Törökország és Szaúd-Arábia volt. Ezzel együtt az amerikaiak úgy döntöttek, hogy elkezdik a bombázásokat. Az elmúlt órákban ezt elkezdték. Nyilvánvaló Obama erről beszédet fog mondani. Mi az amerikai logika? Két dolog. Egy. Az ISIS erőinek jelenleg kétharmada Szíriában van, kettő, a mai szírvezetéssel az Egyesült Államok nem hajlandó a jövőbe tárgyalni, és megpróbál egy demokratikus ellenzéket létrehozni. Ez szörnyű nehéz lesz, mert amerikai elképzelések szerint is az erők 85%-a az ISIS oldalán áll, tehát demokratikus ellenzék minimális van. Ezért az amerikaiak fölkérték most Szaúd-Arábiát, hogy egy év alatt képezzen ki 5000 demokratikus ellenállót. Na most 5000-es szám ebben a térségben minimális, ebben a pillanatban az amerikaiak ütközni fognak az oroszokkal és a kínaiakkal.
Mi az a következmény vagy eredmény, ami a fegyvereket megállíthatja?
Gyakorlatilag egyetlen dolog tudná fegyvereket megállítani, ha végre létrejönne egy működő Irak. Ha Irakban a síták, a szuniták és a kurdok összefognának, akkor az ISIS kiszorulna. Ebben a pillanatban az ISISnek újabb bázisokat kellene keresni. Maliki esetében erről szó sem lehetett, mert Maliki csak a sítákra támaszkodott. Jelenleg új kormány van Irakban, de annyira új ez a kormány, hogy lehetetlen megmondani, hogy képes lesz ezt a feladatot ellátni.
Működő Irak évek óta nem jön létre. Tovább fognak bombázni akár évekig?
A jelenlegi amerikai elképzelés az, hogy legalább 3 évig kell bombázni. Ez számomra egy picit utopisztikus, mert Bush azt mondta, hogy gyorsan megnyerik szeptember 11 után a háborút. Elvesztették, Obamának pedig 2 éve van hátra, tehát azt mondani, hogy 3 évig tart ez a háború, ez nyilván egy politikusi fordulat, a valósághoz nincs túl sok köze.
Az iszlám állam vált a legfontosabb kiképzőhelyévé az iszlám szélsőségeseknek. A dzsihadisták az Al-Qaida helyett már ezt a terrorszervezetet tartják példaképüknek, mondta Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzője az Inforádió Arina című műsorában. A riporter Boros Péter.
Az elképzelhető, hogy különböző sejtek azt mondják, hogy akkor mi most már nem az Al-Qaidához szeretnénk tartozni, hanem az iszlám államhoz. És amikor ezek az emberek kitalálják, hogy ők a kapitalizmus ellen szeretnének harcolni, mert ugye inkább így foglalnám össze a dolgot, akkor most már nem az afganisztáni Al-Qaidát keresik, vagy oda szeretnének menni táborozni, hanem mondjuk Szíriában.
Amíg még az Al-Qaidához tartozott a iraki és iszlám állam néven ez a szervezet, addig is az emberek ide mentek, hogyha harcolni akartak, hát nem tudom, a világ ellen, vagy Amerika ellen, vagy az elképzelt ellenség ellen. De ennek nem az volt az elsősorban az oka, hogy itt ilyen ideológiai szempontok, hanem az, hogy Szíriába eljutni sokkal könnyebb, mint Afganisztánba, vagy Pakisztánba. Európából. Tehát az ember vesz egy fapados repülőjegyet Antaliába, és ott felül egy török távolsági közlekedés jobb, mint ami Magyarországon van, felül egy buszra, elmegy vele a szír határa levő városokba, és ott már ott vannak kiépülve a nyilván informálisan azok a vendégházak. Vendégházak. Tehát ahol tudod, hogy ide bemész, akkor itt ezt a vendégházat ez a szervezet működteti, és akkor oda bemész, hello, szia, szevasz, adatokat felvesszük, és akkor viszünk át. És akkor lehet menni harcolni. És az iszlám államnak is, vagy ezeknek a szélséges csoportoknak is megvannak ugyanígy a vendégházai, megvannak azok a logisztikai útvonalai, amiken keresztül viszik be ezeket az embereket. Tehát elsősorban az első ilyen kimutatás 2013-ban készült, talán akkor az egyik témának az egyik vezető kutatója azt írta, hogy 2001 óta Afganisztán, pakisztáni térségben, tehát az Al-Qaida központi kiképzőbázisai voltak, megfordult 2000 ember. 2013-ra egy év alatt több mint 2000 ember fordult meg csak Szíriában. Tehát, hogy érzékeltessem ugye a volumenét ezeknek a dolgoknak. Már eleve gyanús, hogy ha Európából bárki el akar menni Pakisztánba, ahhoz kell egy vízum. Ha Afganisztánba még inkább. Ugye az már mindig felkelti a hatóságok figyelmét. Pakisztánban egy jól működő titkosszolgálat működik, ami szorosan együttműködik a nyugati titkosszolgálati szervezetekkel. Nyilván, ha valakinek az észak-nyugati határtartományban pittyeg a telefonja, még a mobiltelefonját használja, az már szinte egyértelmű ráutaló jel. De sokkal drágább is, sokkal nehezebb bejutni. Tehát ezért volt az, hogy oda sokkal kevesebb nyugati tudott, nyugati abban az értelemben, hogy vagy ide született második, harmadik generációs, vagy hát most már voltak igazából rendes Günterek, meg Francis, tehát most már vannak áttért emberek, akik kvázi a legjobb fogás az Al-Qaida, vagy bármilyen terrorszervezet szempontjából, ha az a célja, hogy Nyugat-Európában, vagy nyugaton hajtson végre terrorcselekményt.
Wagner Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzőjét hallották. Kötelék. A lengyel és a magyar nép közös múltja emlékeztet a 20. század zsarnoki rendszereinek működésére, mondta a honvédelmi miniszter a Katyini mártírok emlékművénél tartott megemlékezésen. Szabó Gergő összeállítása.
Béke kell Európának és a világnak, közölte a honvédelmi miniszter a lengyel menekültek Magyarországra érkezésének 75. évfordulója alkalmából Budapesten, a Katyini mártírok emlékművénél tartott megemlékezésen. Hende Csaba kiemelte, hogy Katyin a magyar és a lengyel nép közös múltjának fontos része.
Emlékeznünk kell, hogy nem csak egyszerűen közös volt a sorsunk, de barátok voltunk a bajban a 20. század minden bajában. Emlékeznünk kell, mert a múlt megmutatja, hogy mennyire közös a sorsunk. És ha emlékezünk erre a közös múltra, láthatjuk, hogy a jövőnk is közös. Nem lehet boldog Közép-Európa, ha a szomszédban egy nagyhatalmi játszma nyomán háború dúl. Béke kell Európának és a világnak.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, napjainkban felértékelődött Közép-Európa szerepe, a NATO kiemelten figyeli a térség sorsát.
Világossá tesszük barátainknak és mindazoknak, akik szimpátiával figyelik térségünk sorsát. Ugyanakkor a szövetség meg fogja értetni ezt mindenkivel, aki úgy gondolja a 20. század rettenetes tapasztalatai után és azok ellenére is, hogy a határokat fegyveres úton kell megváltoztatni. Ebben a küldetésben együtt mozdul Magyarország és Lengyelország Közép-Európával és az egész NATO-val.
Hende Csaba arról is beszélt, hogy a lengyel és a magyar nép múltja emlékeztet a 20. század zsarnoki rendszereinek működésére.
Múlt, amit egy nagyhatalmi játszma idézett elő. Hitler és Stalin, Molotov és Ribbentrop paktuma. Zsarnokoké, akik életüket határok tologatásával, háborúk kirobbantásával, a hatalom megszerzésével és a létező legtökéletesebb és legkegyetlenebb diktatúrák működtetésével töltötték.
Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete azt mondta, szeptember 17-e a lengyel történelem tragikus évfordulója. Nem szabad elfelejteni, hogy már a II. Világháborút kirobbantó szovjet agresszió másnapján megnyíltak a magyar határok a lengyel menekültek 10 000-ei előtt, tette hozzá a diplomata.
1944. szeptemberében súlyos bombatalálatok érték a közlekedési múzeumot, amelyek máig tartó hatással vannak az intézmény épületére és gyűjteményére. A 70 évvel ezelőtti eseményeket bemutató Légiveszély Közlekedési Múzeum című tárlatról, amely az év végéig látható az intézményben, Olá András kérdezte Janovszki Tamást, a múzeum főigazgató helyettesét.
A Közlekedési Múzeumot 1944. szeptember 2-án és szeptember 17-én érte két amerikai légitámadás. A másodikai légitámadás alkalmával a repüléstörténeti gyűjtemény értékes darabjai rongálódtak meg, illetve pusztultak el örökre. A szeptember 17-i bombázás alkalmával pedig a vasúttörténeti gyűjtemény semmisült meg. Az épületben jelentős károk keletkeztek a bombázás hatására. 1966-ig tartott az zárva kapuit az intézmény, és csak 1966-ból tudott újból megnyitni, jóval szerényebb körülmények között. A II. Világháború olyan pótolhatatlan pusztítást okozott az épületben és a gyűjteményekben, amelynek a következményeit mind a mai napig a múzeum viseli.
Mi látható a most megnyíló kiállításon, hogyan emlékeznek a 70 évvel ezelőtt történt eseményre?
A mostani, akár intézménytörténeti kiállításnak is mondható kiállítás három részre tagolódik. Az egyik a múzeum megnyitásától, az ezredéves kiállítástól, azaz 1896-tól mutat be néhány dokumentumot, fotót. Szerepel benne ez az 1944 évi bombázás, az akkori bombakárok. Ezekről készült eredeti fotók, és kiegészülnek mindazokkal a tárgyakkal, amelyek megmaradtak. Mementójaként ennek a szörnyűséges pusztulásnak elég, hogyha itt egy korabeli vitorlázó repülőgépnek a megmaradt kormányzat kormánypedáljait említem, vagy pedig a vasúttörténeti gyűjteményünk világon egyedülállónak mondható, egy az ötös léptékű vasúti kocsi gyűjteményéből származó két olyan vasúti kocsit, amelyek ékes módon magukon viselik ennek a pusztításnak a nyomát. Nem csak a bombázások ártottak a múzeum épületének, hanem Budapest ostroma is, a Városligetben harcoló katonák a múzeum épületén belül, ugye ennek az épületnek ekkor már nem volt teteje, ablakai, a kiállított tárgyak, illetve a vitrinek, tárlók, asztalok roncsaiból építettek fedezékeket maguknak, illetve raktak tüzet, mert ez az esztendő nagyon hideg volt. A kiállítás harmadik részében pedig az 1966-os újranyitás elevenedik meg néhány fotó erejéig, illetve ekkor már készültek mozgófilmek, amelyek bemutatják az akkori épületet, az épület kiállításait és az ott zajló színes életet, a restaurátorok munkájától egészen a kiállítások bemutatásáig.
Janovszky Tamást, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettesét hallották. Felújítják az Aurora cirkálót. A 111 éves hajó az 1917-es oroszországi forradalom jelképe, bár valószínűleg csak egy történelem hamisítás miatt. Jelenleg múzeumhajóként állomásozik Szentpéterváron. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az Aurora cirkálót 1903. júliusában állították szolgálatba a balti flottánál. Részt vett az orosz-japán háborúban, harcolt az első és a második világháború ütközeteiben. 1917-ben pedig a legenda szerint ennek a hajónak az ágyúlövése adta meg a jelet a téli palota ostromára. Azért mondjuk, hogy a legenda szerint, mert Szergej Mironyenko, az orosz állami levéltár igazgatója a Forradalom mítoszai című kiállítás apropóján kijelentette, nincs bizonyíték arra, hogy 1917-ben elsütötték az Aurora ágyúit, sőt a téli palotát sem úgy ostromolták meg, ahogyan azt a kommunista időkben tanították.
You know, it's difficult for me to answer this question. There's only one history, but there are quite a few interpretations.
Nagyon nehéz megválaszolni az ezzel kapcsolatos kérdéseket, mondta egy interjúban a történész, mert egy történethez jó néhány értelmezés kapcsolódik, és a 20. században nagyon sokan tettek komoly kísérletet a történelem átírására, fogalmazott Szergej Mironyenko. Minden esetre az Aurora cirkáló a nagy októberi szocialista forradalom jelképévé vált. Előtte azonban 1941-ben elsüllyesztették, 1947-ben kiemelték és felújították, azóta pedig a néván teljesített szolgálatot, először mint tanhajó, most pedig múzeum a Petrográdszkaja rakpartnál. Utoljára 1987-ben esett át nagy javításon. Most megint felújítják, ezért 11 másik hajó és másfél száz ember segítségével elvontatták a Szentpétervártól 40 kilométerre lévő Kronstadti hajógyárba. A rekonstrukció másfél évig tart és 3,3 millió dollárba, vagyis 800 millió forintba kerül. A hírek szerint az Aurora új kiállítása a korábbinál már kevésbé hangsúlyosan mutatja be az 1917-es év eseményeit.
Önök a Köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este 7:30 után.